Üdvözlet, sziasztok! Jól lehet hallani engem ott? Van, oké. Na, hát nagyon örülünk, én is csak kifejezem ezt az örömömet, hogy itt vagytok, és hogy itt vagyunk ennyien, és nagy-nagy kíváncság ez számunkra, mindannyiunk számára, oda szántuk ezt a napot, és csak hagyd nézzük egy picit, mielőtt így belecsapunk egy igei gondolatba, különböző városok csapatai vannak itt, pásztorokkal, vezetőkkel, nézzük csak, kezdhetjük innen, Mezőberény, így van? Pászol Józsi, Mezőberény, ez a csapat, Mezőberény, ja. Isten hozott titeket, aztán nézzük csak, Budapest pásztor Kendével. Hogyha Budapestről jöttél, nyújts fel a kezed, csak pásztor Kendővel. De jó. Aztán Kaposvár, pásztor Fodor Jánossal. Nyújts fel a kezed, fel is állhatnátok, csak álljatok fel, nyújtogatjátok a kezeteket, mint valami szavazáson, oké? Okay? Álljatok csak fel, hagyj örüljünk még inkább, jó? Nem álltak fel, így van, ez az. Ez az pásztor Fodor János azt mondta, jó, messze vagytok. Mondom, ti vagytok messze. Üdvözlet a Balkán kapujába. Oké, okay. menjünk tovább. A Balkánon, köszönöm. A mi oldalunkról a kapuja. Oké. Aztán nézzük csak pásztor Péterfai Jánosék, Keresztúr, 17. Álljatok fel, kérlek. Ez az, álljatok fel, micsoda csapat. Tényleg. Aztán nézzük csak, pásztor Kornél. Csak pattanj fel, annyira jó. Wow, micsoda. Csak sűri a levegőit, nem? Csak ilyen ámulatos szolgálj Istennek. Pásztor Győző és Dunaújváros. Álljatok fel, csak álljatok ott. Erős férfiak, ez az. És aztán... Gödöllő, pásztor Barta Attila, hol vagy? Ez az. Oké. Paks, ez az, Paks pásztor Dúló, pásztor Pelc, és wow. Nincs versengés, így van? Mert beszélgettük, nem tudunk überelni benneteket a múltkor, csak nem tudunk, annyira jó volt Pakson, akkora áldás volt. Sugározva jöttünk haza, de nem. De jó, ez a régi vicc. De annyira jó, mondtuk, mi nem tudunk, mi csak vagyunk, akik vagyunk Isten kegyelméből, annyira áldás volt. Oké, kihagytam? Szeged, igen. Pászló Balázs és csapata, álljatok, így van. Ez a második Biblia szól. Jó, és Pulc utca. Mindegy. Első Biblia szól, álljatok fel, és kacok. Jonatán, ez az, Tomi. Kihagytam valakit? Takarítok, jó. Ja, Pászló Borci üdvözöl, igen. Így van, nem takarjuk ki Pászló Borcit. Hogy? Elmondhatom? Igen, tehát pászor, ezek itt akarjuk, pászor Balázs felhívta az előbb, és pászor Borci mondta, hogy ma van a vezetőképző. Ja, úgyhogy... De azért... Na, jó. Tényleg, csak... Egy helyen nyissuk ki a Bibliánkat, 2 Korintus 2-nél. És olyan nagyszerű ez a testvériség, szeretjük a testvériséget. Ott van ez az igébe? Szeressétek a testvériséget, a testvéreket. de aztán többek is vagyunk. Filippi 2:25-ben azt mondja Pál, hogy nem csak Epafroditusnak, hogy testvérem, munkatársam és bajtársam. Oké, ezek vagyunk testvérek, de több, mint testvérek. Munkatársak az evangélium ügyében, és több, mint munkatársak, bajtársak az Úr Jézus a királynak az ügyébe, küldetésben itt a földön, a küldetésben ebben a rövid időszakban, küldetésben ebben a mi nemzedékünkben, így van, Abcsel 13, Dávid az Úr akaratát szolgálta az ő nemzedékébe, és ez a mi nemzedékünk, és a váltófutásban mi kezünkbe adták a váltóbotot, és most mi futunk vele, és aztán átadjuk a következő nemzedékünk. De ez a mi rövid időnk itt. Ez a mi rövid időnk. Úgyhogy 2 Korintus 2:12 azt mondja, hogy Pál azt mondja, hogy amikor Troászba érkeztem Krisztus evangéliumának ügyében, és van egy ügyünk, és ez a mi ügyünk, az Úrnak az ügye, Krisztus evangéliumának az ügye, a mi ügyünk, és így vagyunk itt, ebben a rövid időben, ebben a rövid nemzedékben, és Pál használta ezt, vagy ebben a nemzedékben, Pál használta ezt Filippi 4:3-ban, és Filippiben máshol is, de 4:3-ban, hogy azt mondta, hogy legyél segítségükre azoknak, akik az evangélium ügyében együtt küzdöttek velem. Együtt küzdünk az evangélium ügyében, nem? Tehát ez wow, itt vagyunk, 2015-ben akkora kiváltság az Úr Jézussal élni, az Úr Jézussal járni, az Úr Jézusban bízni, és az Úr Jézust képviselni, a királyt képviselni, és a király vissza fog jönni. Hallok egy áment? Ámen. A király, egy izgatottabb ámen. A király vissza fog jönni. A király jön már. Ismerjétek ezt a dalt? A király jön már. Mindegy, ez egy dal. A király jön már, és mi képviseljük őt, és itt vagyunk, és ez annyira nagyszerű. És Eszter könyvében Márdokeus azt mondta, 4. fejezet 14. versben, tudom, hogy ismeritek, de csak annyira jó, hogy újból megérinti a szívünket. Azt mondta Eszternek, hogy ki tudja, itt van Eszter, ott volt a palotában, ki tudja, talán éppen e mostani idő miatt jutottál királyságra. Eszter, nézd meg, ott van a zsidók fenyegetettség alatt vannak, a sötétség erői ott vannak, de Isten, Eszter, Isten nem véletlenül helyezett téged oda, ahol vagy. Nincsenek véletlenek. Nem véletlenül, hogy 2000, Abcsel 17-ben azt mondja, hogy Isten határozta meg, hogy hol fogunk lakni, hol fogunk, és hogy mikor fogunk élni. Isten határozta ezt meg. Úgyhogy nem 1800-ban születtünk, nem 1600-ban, nem Krisztus előtt, hanem a 21. században élünk, 2015-ben, és itt vagyunk Magyarországon. És ez nem, egyáltalán nem véletlen. Isten tökéletes, örök bölcsesség és az ő örök tervének ez a része. Úgyhogy itt vagyunk, és tudjuk, hogy miért vagyunk itt. Tudjuk, hogy mi a dolgunk. Tudjuk, hogy hol legyen a szívünk, tudjuk, hogy mi az ügyünk. Oké, úgyhogy befejezésként csak szeretnék 5 nagyon gyors leckét említeni Lukács 5-ből, ahol az Úr Jézus elhívja Pétert és a halász társait, és ez 5 lecké így a szolgálatra, vezetőségre ebben az ügyben. Lukács 5 az a csodálatos halfogás. Jézus ott van a Galilei tó partján, ott van a nagy tömeg, ami körbe veszi őt. Jézus tanít, és Jézus azt látja, hogy a tömeg majdnem belelöki őt a tóba, úgyhogy oda megy Péterhez, és azt mondja a 3. versbe, hogy megkérte Simont, ezt a halászt, beszállt az egyik hajóiba, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól. És ez egy lecke, Péter még nincs elhívva, ez egy kis lecke számunkra, és ez az első. És ez a lecke, ez az, hogy tudnál-e egy kis dologban segíteni. Azt gondolom, mindannyian, akik itt vagyunk, valahol itt indultunk el, így van? Valaki azt mondta nekünk, hogy tudnál egy kis dologban segíteni nekem? Tudnál, csak velem tudnál jönni, és tudnál segíteni? Meg tudnánk látogatni? Velem tudnál jönni, és meg tudnánk látogatni valaki? Velem tudnál jönni, tudnánk imádkozni valakiért? Tudnál egy szívességet tenni? Be tudnád rendezni ezt a termet? Nem csak ilyen egyszerű. Péternek azt mondja Jézus, hogy kicsit bejebb tudnánk menni a hajóba. És Péter mondhatta volna azt, hogy nem megyek a te dolgod. De helyett azt mondta, hogy igen. Igen. És ez számunkra, és ahogy ott vannak az emberek, a csapatok, a szolgált, amit vezetünk, csak így vannak ilyen kis dolgok, és bevonjuk az embereket. Aztán ott van a másik, ahogy ezután bementek, kicsit bentebb mentek, Jézus prédikált, elbocsátotta a tömeget, és azt mondta Péternek, hogy Péter, evezzetek be a tó közepére, és vesétek ki a hálót. És azt mondja az 5. versben, hogy Simon így felelt Lukács 5-ben, Mester, jól lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivetem a hálót, a hálókat, de a te parancsodra. Úgyhogy ott van az ács fia, az ács, azt mondja a halásznak, hogy menjetek be, és vesétek be a hálót. Péter mondhatta volna azt, hogy ugyan már ez hülyeség, nem megyünk egész éjszaka halászunk, semmit nem fogunk. De hát azt mondja, hogy semmit nem fogtunk, de a te parancsod. És ez a második kis lecke, hogy tudsz útmutatást követni. Tudod, egy csapatnak a része vagyunk, egyébként mindannyian, nem csak vezetünk csapatot, hanem része vagyunk egy csapatnak. Mindannyiunknak van vezetője, mindannyian alávetett emberek vagyunk, és ez a szívünket próbálja meg, hogy tudunk-e egyszerű útmutatást követni, vagy azt mondjuk, hogy nem, nekem derogál, hogy egyszerű útmutatást kövessek. És ha Péter azt mondta volna, nem, akkor lehet, hogy ennyi lett volna. Nem tudott volna tovább menni. És vannak hívők, és vannak szolgálók, akik nem tudnak túlnőni azon, akik, azért, mert egyszerűen csak nem tudnak egyszerű útmutatásokat követni. Meg nincs nagyszerűbb dolog az alávetettségnél, amikor azt mondja a vezető, hogy tudod, meg tudnád ezt csinálni, hogy megkérnélek el, és persze, abszolút. Hanem ehelyett az ember improvizálni akar, és azt mondja, hogy majd én úgy, ahogy. És emiatt nem tudja túlnőni a saját korlátait, mert a szívében ott van a büszkeség, és Isten ellene áll a büszkének, és az alázatosnak pedig nagyobb kegyelmet ad. És az alázat az a kapcsolatainkban jön, és a tekintélyhez való viszonyulásban lelepleződik, mert tűnhetek alázatos önmagamban, de amikor találkozok kapcsolatokkal és a tekintéllyel, akkor mi jön ki a szívemből. Úgyhogy ez csak egy egyszerű lecke, és Péter csak azt mondta, oké, akkor bevezünk, rendben. Csak legyünk egyszerűek. Nem? Csak legyünk egyszerűek. Egyszerűen csak tudsz útmutatást követni. Oké. Ezután persze kifogták a rengeteg halat, szakadozott a háló, úgyhogy kivonták a halakat a partra, és Péter azonnal az Úr lábaihoz esett. Ez a 3. lecke, a 8. versben. És azt mondta az Úrnak, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagy, bűnnel teli ember vagyok. Menj el tőlem, Uram. És ez a lecke, ez az a kié a dicsőség lecke, vagy kié az elismerés. És ez is egy fontos szívbeli próba az életünk, hogy amikor ott vannak akár a győzelmek, ott vannak akár a áldások, a sikerek, azokban az időkben is csak azt mondjuk, hogy Uram, tied az elismerés, Uram, ez tényleg nem tőlem van. Ez tényleg te vagy. És a szolgálatban ti is tudjátok, én is tudom, személyesen bőrömön tapasztaltam. Tehát a büszkeség az közel van hozzánk. Közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. És az Úrnak és az Úr munkájának a legnagyobb ellensége az az emberi büszkeségünk. És csak jó dolog így egyszerűnek és alázatosnak lenni. Tied a dicsőség, és csak olyan jó újból meg újból tudatosan azt mondani, hogy Uram, te vagy minden. de rád van szükségem. Én senki vagyok, semmim nincs, te vagy minden, és tiéd a dicsőség is. És úgy szintén, hogyha csapatot vezetsz, nem pedig azt tesszük itt legtöbben, és embereket, akkor megtalálni a módját, hogy hogyan építsük fel az embereket, és hogy hogyan ismerjük el akár őket. A vezető nem önmagát ismeri el, vagy ismerteti el, hanem azt mondja, hogy hé, nézd csak milyen nagyszerű. Oké? Úgyhogy ez a dicsőség próbája. A negyedik, utolsó előtti, ezt tetszik nekem, mert utána Jézus azt mondta, hogy Simonnak, Péternek, hogy ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. Oké, és ez a nagyobb látásnak a leckéje, vagy a próbája. A nagyobb látásnak, hogy azt mondja, hogy mostantól fogva, Péter, nagy embereket fogsz halászni. És ez így néz ki, hogy azt mondja Péternek, hogy Péter, nézd, látod a halakat? És Péternek csorog a nyála. Látom, szeretem. Halak. Ezért élek. Ez az életem. Minél több halat fogjak. Látod, hogy ez mennyi sékelért tudod eladni a piacon? Látom. Oly, én leszek a sztárma. Így van? És ehelyett Jézus azt mondja, hogy nézd, ez mind nagyszerű. De mit szólnál ahhoz, hogy mostantól fogva az egész életedre ugyanezt csinálnál, csak emberekért. Emberekkel. Hogy tele lenne a hálód emberekkel. És ez egy, csak hagyják meg egy rövid pillanatra. Ez mindannyiunk számára egy nagy lecke. Egy próba. El tudok-e képzelni egy nagyobb életet? Örökké való sorsokért. Tudod, nem forintért, nem pénzért, nem nagyobb házért, nem nagyobb autóért, nem nagyobb biztonságért a jövőben, hanem örökké való sorsokért egy életet. Tudod, amikor elmegyünk szolgálni, mikor van egy nagyszerű szolgálati nap, vagy egy szolgálati este, és utána hazafele megyünk, és azt mondjuk a csapatnak, hogy el tudjátok képzelni ezt csinálni egész életünkben. És vannak emberek, akiknek felcsillan a szemük. És vannak, akiknek nem. És ez az a lecke számukra. És el tudod képzelni ezt csinálni egész életedben. Emberekért. Örök sorsokért. Olyan dolgokért, amelyek örökké való nyomuk lesz. A gyerünk. És Isten ezt el akarja ültetni a szívünk. És arra akarja ültetni az elmünkbe, hogy legyen egy nagyobb kép, egy nagyobb látás. Igen, és ez egy kérdés számodra is. Tudod, hogy ott vagy a szolgálatba, és el tudod képzelni, hogy ezt több időben? El tudod képzelni ezt, hogy mindezt? És sokszor csak Istennek meg kell mozgatni a szívünket. Igen, el tudod képzelni ezt, hogy ugyanezt egy másik városban? El tudod, és ez jó. Isten egy nagyobb látásra von bennünket, ahol egy nagyobb képünk van. A mérleg egyik oldalán ott van a forint, a halak, a munkád, amit eladsz, amit létrehozol, és a másik oldalán pedig örök sorsok. És emberek, akiket Isten csak őrülten szeret, és Jézus csak őrülten szeret. Oké, úgyhogy nagyobb látás leckéjét megkapni, és Péternek felcsillant a szeme, mikor ezt hallotta, hogy mind mostantól fogva embereket fogsz halászni. Wow! Oké, és aztán befejezésként fogta, és ezt fogták, és szárazra vonták a hajóikat, és ott hagytak mindent, és követték őt. És ez az utolsó lecke, ott hagyod a természetét. Ez a hitnek a lecké igazából. Tudod, hogy megléped-e azt a lépést. Oké, megléped-e. És csak hagyd mondjam ezt, mikor mi leköltöztünk ide Szegedre, jöttünk egy kis csapattal, 2002-ben csak az életem egyik legjobb döntése volt. Valaki megkérdezte tőlem nemrég, hogy azt mondta, hogy te mi vitt rád, egyetem egy testvér volt, sőt egy szolgáló volt, hogy pásztor legyen. Mi a jó ebben? És el se tudom mondani. Egyetem a kihívások lehet, hogy vannak, de csak el se tudom mondani. Ez a legnagyobb kiváltság, a legnagyobb dolog, nem tőlünk van ez egy elhívás, de ez a, ha Isten megadja, fuss vele. Ha Isten megadja, szaladj vele. Ki püspökséget kíván, ki tudod, az jó dolgot kíván, ez csak egy ámulatos dolog, úgyhogy tudod, csak ez a legjobb döntés, és csak Isten adja, hogy csak pár évvel ezelőtt így gondolkodtunk Debrecenen, Pászokendet úgy, mert bedobogattam neki, meg még pár helyre, de itt Szegeden nem dobtam be senkinek, de de tudod, és volt egy egész ősz, amikor csak így tényleg odaszántam és imádkoztam ezért, és komolyan is, és csak akarom mondani, hogy bárcsak meg Isten hívjon bennünket, meg Isten adja, ennél nincs nagyszerűbb dolog, mint amikor fogjuk és lépünk, mikor Isten hív és lépsz, és minden bizonytalan, semmi biztos nincs, égnek áll a hajad, semmi természeti biztonság, azt se tudod, hogy fog történni, de Isten veled van. Ez a legnagyszerűbb dolog, amit egy ember megtapasztalhat. Ez a legnagyszerűbb, az elhívásnak a csodája. Ja. Úgyhogy ott hagyni a természetét, lépni a csodába, vizen járni, és aztán azt tapasztalod, hogy Jézus fenntart, és tudsz, és jársz a vizen, és ez a csoda. Oké, úgyhogy ebben a csodában élünk. Amen. Ez a csoda az életünk. Amen. És ez a csoda vezet bennünket. És megyünk előre. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Amen.
Köszönjük. Van itt egy doboz a kezemben. Ima dobozunk, de más lesz a ma a célja. Az lesz a célja, hogy odarakom majd erre a nagy pultra itt középen, és hogyha bármelyikőtöknek van bármi kérdése fölmerül, így a nap folyamán, a témával kapcsolatban, vagy bármi, ami egy jó beszélgető téma lehet, akkor írjuk föl, dobjuk bele, mert majd amikor eljön a nap vége, és a hivatalos programnak a vége, akkor még tudunk maradni, kis körökbe ülni, beszélgetni, és ilyenkor tök jó dolog húzni egy kérdést, és azt mondani, hogy beszéljünk erről, vagy beszélgessünk egy kis csoportban. Emlékszem, Pakson is ott voltunk 7-ig, 7:30-ig, azt hiszem 5-kor már vége volt a hivatalos programnak, de nem tudtunk eljönni, mert olyan jó beszélgetés alakult ki. Úgyhogy ez lehet, hogy egy segítség. Lehet, odarakom majd a hangosítópultra, megteszed ezt, és hogy odarakod, aztán dobáljátok bele nyugodtan, jó? Aztán segítsetek nekem, légy szíves, toljátok be a hajót a tengerbe. Adjatok mindenkinek egyet. Egy kis jegyzet a tanításhoz, ami segít, hogy megmaradjon a lényeg. Hát a témánk, hogyha az e-mailt olvastad, az önkéntesek vezetése. Erről könyveket szoktak írni, hogy hogyan kell olyan csapatot, olyan embereket vezetni, akik nem kapnak érte fizetést, vagy tehát, hogy free-be dolgoznak, és más a fizetség érte. Úgyhogy a teljesség igénye nélkül néhány dolgot szeretnék erről beszélni nektek. Sokban ez saját tapasztalaton is alapul, meg azon is, amiket tanultam az elmúlt 18 évben, mióta odaadtam Jézus kezébe az életemet. Egy biztos, hogy sosem bántam meg azóta. Persze voltak vitáim ővele, de hogy nem bántam meg ezt a döntésemet. Életem legjobb döntése volt, hogy Jézus ért az életem. És persze onnantól kezdve felmerült bennem, hogy komplett idióta vagyok, mert kell ezt csinálnom, kell az embereknek a nyűgével foglalkozni. Jönnek, hogy szeretnének tanácsot kérni, és boldogan mondom nekik, és nem fogadják meg. 99%-ban. És ez milyen jó. Normális vagyok én, és ezt szeretem csinálni, és úgy fekszem le este, hogy elfáradtam, de köszönöm Uram ezt a napot, és hogy használtál. És aztán az, hogy komplett idióta vagyok, ezt nem csak magamtól kapom meg, vagy kaptam meg az elmúlt tizenakárhány évben, hanem akár családtagoktól, amikor elkezdtem gyülibe járni, nem tudom, hogy ti hogy voltatok ezzel, hogy a rokonság, meg mindenki, hogy na, szektás, meg miért kell annyit bent lenni a gyülekezetben, miért kell annyit járni, te ingyen csinálod ezt? Tehát önkéntesen, nem kapsz érte pénzt, meg ők meg fölmarkolják a nagy Zsozsót, meg itt tudom én. Tehát ez az önkéntes dolog, ez olyan gyanúsá teszi a dolgokat. Meg az, ahogy ránk néznek emberek. És tényleg fölmerül, hogy most örültek vagyunk, vagy nem vagyunk örültek. És miért töltesz annyi időt a gyülekezetbe, meg mit csinálsz, meg mit kell annyit ezzel foglalkozni, miért teszel, még pénzt is teszel bele? Tényleg őrület. És csak azt akarom mondani, lehet, hogy csak én vagyok ezzel egyedül, hogy ezzel a gondolattal, de akkor csak magamat szeretném bátorítani ebben, hogy nem vagyunk idióták. hogy nem vagyunk őrültek. Hogy ez egy hatalmas dolog, és fantasztikus dolog az, hogy embereket vezetünk, emberek felé szolgálunk, embereket tanítunk arra, hogy hogyan kövessék Jézust, ahogy mi követjük Jézust, és ez fantasztikus. Ez igazából nincs értéke. Úgyhogy János 2-ből szeretnék nektek olvasni, és ebből szeretném nektek megvilágítani, mennyire nem vagyunk őrültek. És ez az a történet, ahol Jézus a vizet borrá változtatja. És tudom, hogy sok vélemény van a kereszténységben, hogy most ez bor volt, vagy szőlőlé. Most ebben én nem akarok belemenni, amúgy bor volt. És van ebben a történetben 5 olyan dolog, ami sokat elmond az önkéntesekről, a szolgálókról. És nagyon hasznos dolog lesz számunkra. Én azt gondolom, legalábbis számomra az, és azt gondolom, hogy számunkra is, ezek alapvető dolgok. És az első, az Isten jelenlétének a tudatossága. Isten jelenlétének a tudatossága. Egy szolgáló csapatban, az önkéntesek között. Tehát nem tudom, voltatok-e már olyan helyzetben, hogy beszéltetek valakiről, és nem vettétek észre, hogy ott van a teremben és hallja. És nem feltétlenül gonosz dologról beszélek, hogy most valami rosszat mondtál, csak egyértelmű az, ha ott lett volna, nem úgy mondtad volna. Nem? Én voltam eléggé gáz, meg eléggé kellemetlen. És mindegy, olvassuk. János 2, első 2 verse. 2 nappal később lakodalom volt a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is részt vett. Meghívták Jézust és a tanítványait is. Meghívták Jézust. Tehát azt akart ez a házasulandó pár, hogy Jézus ott legyen. Hogy ott legyen ezen a mennyegzőn. És tehát Általában az van így a közfelfogásban, hogy egy házasságkötésnél az esküvő az nem olyan buli, az a ceremónia, csöndbe kell lenni, viselkedni kell, normálisnak kell lenni, csöndbe vagyunk, figyelünk. És a buli rész, az meg a lagzi, vagy a fogadás. És akkor ott aztán erezd el a hajam. És nyilván teljesen más kultúra, az ott Izrael, zsidó kultúra, az a házasságkötés, az 7 napig tartott. És amikor ők összejönnek, és ezzel a céllal, akkor az, ott nincs csönd. Ott megy a dajdajozás. Megy a dajdajozás, megy a buli, parti van, és ünnepi hangulat, fesztivál hangulat. Jönnek, tehát ilyenkor az van, hogy ott van a házas pár, és jönnek folyamatosan a vendégek 7 napon keresztül. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 7 napig senki nem alszik, és folyamatosan megy a meg a mit tudom én, tehát ezek a, vagy mit tudom én, 2000 évvel ezelőtt a tehát valami más, tehát hogy megy a zene, meg a ricsaj, meg minden, hanem 7 napon keresztül jönnek az emberek, és ünnepelnek, és csatlakoznak hozzá, lehet, hogy ők ott vannak 2 órát, lehet, hogy ott vannak 3 napig, őket már lögdösik el 3 nap után, jöjjenek mások is, de 7 napig, tehát rendelkezésre kell álljon, kaja, pia, minden. Tehát fesztivál hangulat. És azt mondja, hogy Jézust meghívták ide. Számukra fontos volt, hogy Jézus jelen legyen. És az ő jelenléte fontos ezen az eseményen. És ez nekem nagyon sokat számít, mert amikor erre a hangulatra gondolok, mint ez a mennyegző, akkor nekem a gyülekezet jut az eszembe. Hogy sokkal inkább kell egy gyülekezetben a parti hangulat, az örömteli hangulat, mint a temetői hangulat. Arra van szükségünk, hogy örvegyünk, vigadjunk, és van miért örüljünk. A sír üres. És ezért, mivel a sír üres, ezért Jézus jelen van. Jelen van az életünkben, és jelen van akkor, amikor összejövünk. Úgyhogy minden okunk megvan arra, hogy ünnepeljünk. És erre a partira meghívták Jézus, és fontos volt, hogy ott legyen. És ez a mondat, ami ott van a jegyzetetekben, hogy amikor Jézus a házban van, a természet felettire való lehetőség határtalan. Tehát amikor Jézus jelen van, a házban van, akkor a természet felettire való lehetőség az határtalan. És elképesztő fontos ez, amikor önkénteseket vezetünk, és ott vagyunk a gyülekezetben, hogy legyünk tudatában annak, hogy Jézus jelen van. A csapat legyen tudatában annak, hogy Jézus jelen van. Nem a saját pecsenyénket sütjük, nem van egy terv, amit na, akkor ezt így meg kell csinálni, és akkor nagyon jó lesz, hanem Jézus itt van. Isten jelenlétében vagyunk. És mi történhetne? Mi történhetne köztünk, tehát a gyülekezeteinkben? És most csak a szolgálók tekintetében beszélek, csak amikor összejövünk, és minden alkalommal tudatosítanánk magunkat, és a csapatot, hogy Jézus itt van. Jézus itt van. És ez egy tény. Ez egy tény. Annyira itt van, mint a melletted ülő most. Ő itt van. Nem beszélünk valakiről, aki nincs itt, de nagyon szeretjük. És olyan jó lenne, ha itt lenne. Ugye, mint a pásztor Borci. De Jézus itt van. Jézus itt van. És persze sok dolog lehetsz, akár egy istentiszteleten, vagy egy szolgálatban, vagy egy missziós úton, vagy bármilyen helyen, ahol egy csapat, egy önkéntes csapat szolgál. Sok minden van részlet, ami elveheti a figyelmünket és a fókuszunkat. De mekkora dolog, amikor tudjuk emlékeztetni magunkat és egymást, hogy Jézus itt van. Hogy nem az a dolog, amit csinálunk, az a lényeg, hanem hogy Jézus itt van, és amikor Jézus a házban van, akkor a természet felettire való lehetőség az határtalan. Emberi életek változnak meg, szabadulnak meg, gyógyulnak meg. Elképesztő. Elképesztő. Úgyhogy a második, ami egy szükséges dolog, hogy legyen egy egészséges, önkéntes szolgálat a gyülekezetben. Ez, hogy legyen egy kétségbeesett vágyunk arra, hogy halljuk az ő hangját. Legyen egy kétségbeesett vágyunk. Amikor a kétségbeesésről van szó, nekem mindig az jut eszembe, amikor raftingolni voltunk Virággal Baltimore közelében, amikor még kint tanultunk egy évig, elvitt bennünket az Etkanino Pennsylvániába, zubogókra, és egyik ilyen nagyon kemény ilyen vízesésnél Virág beleesett a vízbe. És nem jött föl másfél percig. Na, az volt kétségbeesés. Ott voltunk, és néztük körbe, tudod, nagy habok, mozog a hajó, és nem jön föl. De nem csak nekünk volt kétségbeesés, mert elképzeltem, hogy neki milyen kétségbeesés lehetett. Mert bent volt a hajó alatt. És akárhogy próbált kijönni, mindig ott volt a hajó, a csónak. És amikor kétségbe vagy esve, mert tudod, hogy több levegőt már nem tudsz venni, és kétségbe esetten szükségem van levegőre. Mi a helyzet Jézus hangjával? Mennyire vagyunk kétségbe esetten, szükségben, hogy nekem hallanom kell Jézus hangját? És ez egy csapatban ez a vágy. Amikor mindenkinek ott van. Neked, mint vezetőnek, és ott a csapatnak, hogy én hallani akarom Jézus hangját. Hallani akarom. Szükségem van arra. És volt egy csomó olyan esemény az életemben, ahol tényleg ott volt ez a kétségbeesett. Most nem arról beszélek, hogy Uram, kétségbeesetten keresem a fog kefémet, hol lehet, nem erről az esetről beszélek, hanem bizonyos szituációk, a gyülekezet alapításban, szolgálatban, ahol tényleg, Uram, most mondanod kell valamit, most muszáj vezetned, szólnod kell. Mert én, ha nem fogod ebben a kezemet, én nem fogok előre menni. De mi lenne, ha nem csak esetenként lenne ez a kétségbeesett vágy, hanem folyamatosan. Tudom, hogy ez túl idealisztikus. De hogy tényleg, hogy folyamatosan lenne bennünk egy kétségbeesett vágy, hogy hallani akarom Jézus hangját, hallani akarom. Na nézzük csak meg, mi történik, amikor ez van. Harmadik vers. A lakodalom közben elfogyott a bor. Oké, ez óriási gáz volt akkoriban. Hatalmas nagy. Tehát társadalmi szempontban, amikor valami kifogyott egy ilyen esküvőn, az szintekkel lejjebb nyomta a nívóját annak a családnak és annak a házaspárnak. Tehát elfogyott, nincsen. Tehát ez egy égés volt. Nem csak a jegyespárnak, hanem az egész familiának. Lehet, hogy ezért volt az, hogy Mária anyu üzemmódba kapcsolt. Tényleg, tehát anyu üzemmódba, és azt mondta, fiam, tudom, hogy te képes vagy rá, csinálj valamit. Jézus meg, anya! Tudod, fiam? Na, tehát, hogy és azt mondja, ekkor Jézus anya szólt a fiának. Ja, nem is azt mondja, hogy fiam, menjenem. Nincs több boruk. Jön anyusam. A ház úrnője, aki irányítja dolgokat. Nincs több boruk. Jézus azonban ezt válaszolta. Mi közünk nekünk ehhez? Nem jött el, még az én időm. Jézus anya mégis szólt, és ez óriási, kinek? De a szolgáknak, az önkénteseknek, és a legjobb tanács, amit kaphatsz, ez ez, amit itt mondott. Akármit mond nektek, tegyétek meg. Kétségbe esett vágy arra, hogy halljuk Jézusnak a hangját, azt mondja, akármit mond, tegyétek meg. Hát ha Jézus mondja, akkor tegyétek meg. Jézus mondhat akármit. És ez a fantasztikus, hogy benne nem fogunk csalódni. Hogy akármit mond, abból valami tuti fog kijönni. Lehet nem neked, de másnak. Mert használni fog. És fantasztikus. Tehát ez a legjobb tanács, amit kaphatok szolgaként, amit kaphatok önkéntesként, vezetőként, vagy amit kaphat egy gyülekezeti vezetőség, egy ifjúsági szolgálat, hogy akármit mond, azt tegyétek meg. Tehát akármit mond. Egy gyerekszolgálat, akár egy zeneszolgálat, bármi, bárhol, akármit mond, akármit, azt tegyétek meg. mert ezt láttam igazából én személyesen, hogy Isten sokkal jobban szeretné, hogy halljam az ő hangját, mint sokszor én akarom hallani az ő hangját. Itt nem az ő részével van a baj, hanem az én részem. És ő akar szólni, ő akar vezetni. És a legjobb dolog, amit tehetünk a gyülekezetünkért, a szolgálatunkért, a csapatainkért, a vezetőkért, az önkéntesekért, hogy lángra lobbantjuk őket Isten hangjáért. Lángra lobbantani őket Isten hangjáért. Hogy ő nem csak jelen van, mint egy szobor, hanem ő szól. Hanem ő szól. És egyébként segít hallani Isten hangját és tenni akármit, amit mond. Segít kizökkenni a hagyományainkból is. Amiket esetleg csak azért teszünk, mert mindig is így csináltuk. És sokszor ez be tud bennünket tapasztani egy szoborhoz. Miközben Isten valójában szól és vezet, és mond valamit egy vezetőnek, mond valamit egy csapatnak. És tegyük meg. Akármit mond, tegyük meg. Tegyük meg. Mert ez az ő hangja, és ő szól. És hogyha ezt tesszük, elképesztő dolgok fognak történni. Úgyhogy gyakran elkövetjük azt a hibát kereszténységünkben, hogy leragadunk az imitálásnál, hogy utánzunk dolgokat, utánozzuk a másik gyülekezetet, utánzunk valamit, ahelyett, hogy kijelentésből tennénk, Isten vezetéséből tennénk a dolgokat. Mit értek ez alatt? Az, hogy elmegyünk egy gyülekezetbe, megnézzük, hogy mit csinálnak. Ez lehet a Biblia szóban belül, lehet azon kívül. Az internet most már mindenhová betekintést ad, tehát interneten keresztül meg tudod nézni, hogy Szibériában milyen egy helyi gyülekezet, tehát bárhová el tudsz jutni egy módon, és megnézed, mit csinálnak, és aztán hazamegyünk, és akkor azt mondjuk, wow, de jó, mi is ezt fogjuk csinálni. Mi is ezt fogjuk csinálni. És ez jó is, meg rossz is. Azért, mert tehát jó dolog tanulni más gyülekezetektől, de miért? Azért, mert Krisztus testnek a gazdagsága van, és Krisztus megajándékozott mindenkit ebben a világban, a gyülekezeteit, sok ajándék van, és mindegyiknél van valami, az a testnek a része, és tud szolgálni felénk. Ez fantasztikus dolog. És én személy szerint szeretek sokat tanulni más gyülekezetektől, de amit személyesen én teszek, az, hogy meg akarom tanulni az ötleteket, az elveket, az alapelveket dolgok mögött megérteni, a koncepciót megérteni, hogy mit miért tesznek, ahelyett, hogy csak fognám, és ugyanazt csinálnám. És az az imám, hogy Uram, ez megfogta a szívemet, ez szolgált felém, de mutasd meg, hogy ezt, ha ezt tennénk, akkor ezzel a csapattal, ebben a városban, ebben a kultúrában, ezen a földrészen, ha mondjuk máshonnan jön az ötlet, hogy hogyan tegyem. Aki egy kétségbe esett vágy hallani az ő hangját. És ő szólni fog. És ő vezetni fog. Ezt értem az alatt, hogy imitálás helyett kijelentés. Hogy Uram, segíts. Valami megfogta a szívemet, segíts, hogy mi ez, hogyan tehetnénk ezt. Mutasd meg, hogyan használhatnám ezt ott, ahol vagyunk. Abban a környezetben, abban az ember, azokkal az emberekkel, abban az időzítésben. Ja. Úgyhogy és hiszem, hogy ez a hozzáállás, ez egy következő szintre tudja vinni az önkéntesek, a gyülekezeti szolgálóknak a kultúráját. Mert tágabbra tudja nyitni az ajtót a nagyobb Krisztus teste felé. Úgyhogy, és amit látni fogunk nyilván ebben az, hogy elkezd Isten szólni hozzánk. Megmutat nekünk dolgokat másoknál, és akár egymástól tanulhatunk. Egy ilyen nap erre is fantasztikus, hogy le tudunk ülni és beszélgetni. Akár problémákról, hogyan oldunk meg problémákat, akár a dicsőségről, vagy a győzelmekről, és tanulunk belőle, és így megyünk az a Uram. Mi az, amit én, mi az, amit mi, hogyan hozhatunk át dolgokat, és higgyétek el, hogy ezek a dolgok jobbá teszik a szolgálatunkat. Jobbá teszik a gyülekezetet. Miért? Azért, mert kétségbe sem keressük az ő hangját. Mert tudjuk, hogy szükségünk van rá, és hallgatni akarunk rá. Amikor Isten szól hozzánk, nem lesz könnyű. Tehát ez nem lesz könnyű. Tehát sokan a könnyű cuccra vágynak, tudod. A könnyű dologra. A könnyű szolgálatra. Mindjárt beszélek többet róla, a kemény munkáról. De olyan nincs, hogy könnyű szolgálat. Olyan nincs. Tehát, amikor átnézzük a Bibliánkat, és megnézzük, hogy Isten kikhez szólt, és kiket bízott meg szolgálattal, azt látjuk, hogy amikor Isten szólt, és bízott meg embereket szolgálattal, az nem volt könnyű. Noé, építsd meg ezt a bárkát. Nehémiás, építsétek meg a falat. Jézus, szenvedj. Nem csak szimpla gyors halál, hanem szenvedj. Csináld végig, és szenvedd el azt a halált. Tehát, hogy amikor Isten szólt, és tehát könnyen a könnyű megoldást akarjuk, a könnyű végét, de amikor Isten szól, és Isten egy következő szintre akar minket emelni a szolgálatunkba, és nem, sosem könnyű. Ez nem lesz könnyű, de van egy erőforrásunk. Filippi 4.13, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mert erre nem a mi erőforrásunk elegendő, amire Isten hív. Ő úgy gondolkodik velünk, hogy ő saját magában gondolkodik. Nem abban, hogy te képes vagy rá, vagy a gyülekezeted, hanem Isten, amikor szól és hív egy szolgálatra, akkor ő úgy gondolkodik, hogy én képes vagyok rá? Jézus, Szent Szellem, én képes vagyok rá? Mondja az Atya. Hát tudja, hogy képes rá. Tehát ha mondja nekünk és hív a szolgálatba, akkor ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk rá. Nem lesz könnyű, de ott van. Ja, úgyhogy harmadik pont, tehát mi kell még egy egészséges önkéntes kultúra kialakítása, az harmadik felismerése annak, hogy mi az, amit már nekünk adott Isten. Ismerjük föl, hogy mi az, amit már megkaptunk tőle. Tehát mi az, amit már nekünk adott Isten? Ismerjük fel ezt. Volt olyan, hogy kétségbe esetten kerestem a telefonomat, mindenkin a családba, és aztán a lányom szólt, hogy apa, ott van a kezedben. Ez az égés. Tehát, hogy tehát gyakran lehet hallani, hogy ha ez meg lenne nekünk, meg ha az meg lenne nekünk, meg ha több pénzünk lenne, meg ezt is meg lenne, meg, na akkor tudnánk igazán szolgálni. Akkor meg tudnánk, akkor megtehetnénk ezt is, akkor megtehetnénk azt is. Ha több önkéntesünk lenne, akkor megtehetnénk ezt. Ha több pénzünk lenne, ha több forrásunk, ha több kapcsolatunk, ha több ember lenne, ha több szolgáló lenne, bármit megtehetnénk. De most. De most. Oké, és vezetőként tehát abba kell hagyjuk azt, hogy arra figyeljünk és arra koncentráljunk, hogy mi nincs. Ezt be kell fejezni. Tehát éretlenség. Nem. Tehát inkább adjunk hálát azért, ami van. És vegyük észre azt, ami van. És egy ilyen szemet kérünk az Úr Jézustól, hogy mutasd meg, hogy mink van. És azoknak az embereknek milyen ajándékaik vannak. Mert a csodához való edény az már ott van a gyülekezetben. Jézus jelen van, szól, és a csodához való edény már ott van a gyülekezetben. Ott van. Oké? Tehát az a csoda, aminek meg kell történnie a gyülekezeteteknek, mint következő lépés, ahhoz az edények már ott vannak. Nézd csak! 6. vers. Volt ott 6 nagyméretű kőből készült víztartó, amelyet a zsidók a szertartásos tisztálkodáshoz szoktak használni. Ezekbe egyenként kb. 80-120 liter víz fért. Tehát ha fölfelé számolunk, akkor 6x100, 6x20, az 720 liter víz. 720 liter víz. Tetszik. Tetszik ez a vers. Mert Jézus most ezekre kezd el koncentrálni. Ezekre az edényekre. És tehát ez az edénysor, amiben 7 napon keresztül az a rengeteg ember mossa a kezét. Tehát elég szmütykós lehet. Gondolom cserégetik. Tehát mindenki elsétál mellettük, tök átlagos, semmi extra feladata nincsen, sima edények. De figyeld, Jézus, ő bennük látta a lehetőséget. Jézusnak ezek nem egyszerű edények voltak. Hanem Jézus, tehát ezek voltak azok az edények, amiket Jézus arra használt, hogy csoda történjen. És ő azokban történjen meg a csoda. Úgyhogy hihetetlen. Tehát a csodához való edények már a házban vannak. Már a házban vannak. Úgyhogy arra szolgálatra, amire gyülekezetként el vagyunk hívva, ez a kis mondatunk ez alatt a pont alatt. Tehát a legjobb edények azok az emberek, akiket vezetünk. Tehát arra szolgálatra, amire el vagyunk hívva gyülekezetként, a legjobb edények azok az emberek, akiket vezetünk. Akik már ott vannak. Tehát személy szerint én ez egyik legnagyobb csodának tartom azt a szolgálatban, azt a tényt, hogy önkéntes szolgálat. Önként. Mert elképesztő dolgok történnek, amikor emberek egy egészséges önkéntes szolgálatban vesznek részt. És hihetetlen Isten miket tud kimunkálni. És, tud zavar az, amikor egy vezető azt mondja, hogy hát azért nem haladunk, meg növekszünk, mert hiába vagyunk dolgoknak, és nem látják, hogy miük van. Nem látják, hogy mennyire gazdagok. Nem látják, hogy mennyire, tehát Isten ott van, emberek ott vannak, Isten az emberekben ott van, ajándékok vannak, ki kéne bányászni, fel kéne fedezni, tanítani kéne. Tehát van. Kincsek vannak. Sáfárságot kaptunk vezetők az emberek felett. Az ajándékaik felett sáfárságot kaptunk. És tehát felelősek vagyunk. És azok az emberek kellenek a csodához a gyülekezetünkben, akik már ott vannak. És ez vissza a negyedik ponthoz, hogy vágy a kemény munkára. Hallottam egy jó kérdést az edzőteremben még régen, mikor jártam. Most sokat teszek bukósisak levest. És az egyik megkérdezte a másikat, figyelj már, 1000 éve együtt ide járunk, de te mitől izzadsz? Miért nem izzadok? Kicsit csavart fel a tempót a gépeden. Tudod, amikor, tehát Virágnál is volt az, hogy heti 3-4-szer ott van egy futópálya a házunk mellett, egy műanyag futópálya, azt én naponta 8-10 kilométert lefut, és aztán panaszkodik nekem, hogy hát nem megy le a hasam, meg mit tudom én meg mit mondjak. Nincs mivel nyugtatnom magam, hogy kijárok futni. De hogy, és utána nézett, és van futása és edzésterv, másfajta. Én intervallumos, most nem akarom ezt nektek elmondani, ez mit jelent. De nyilván váltogatod a kocogást az erőteljes futással. Tehát tempókat váltasz. És onnantól kezdve, mert hogy már elérte azt a szintet, hogy a szervezete annyira hozzá volt szokva, hogy szinte nem is izzadt, meg nem is lieget futás közben, mert beállt arra a tempóra. És tehát sebességet kellett váltani. És tudod, ez igaz ránk, az önkéntesekre, szolgálókra. Hogy azt mondja a 7. vers, Jézus szólt a szolgáknak, tehát az önkénteseknek, töltsétek meg az edényeket vízzel. Figyeljetek, ez egy kemény meló volt. kemény meló volt. Ez nem olyan, hogy a kis 5 literes labort töltsétek meg, húzzátok oda a slagot, hanem ott kútról húzták a vizet, mélyről, tehát még kellett húzigálni is fölfelé, és egy edény 120 literes volt, tehát 720 liter vizet kellett kútról felhúzni, és mit tudom, néhány métert kellett gyalogolni ahhoz. Tehát Jézus egy kemény munkára hívta őket. Mert, ja, tehát kemény, mi ma már erre megtöltjük a csapról, meg a slagról, tehát így gondolkodunk, de akkor ez nem egyszerű dolog volt. Tehát azt mondom, lehet, hogy egy-két óra izzadságos meló. Inkább 2 óra. Tehát, ja, nem egyszerű. És valószínűleg miközben csinálták ezt, azért a hitetlenség felütötte a fejét a csapatban. Tudod, hogy ennek meg most mi értelme van? A bor fogyott el. Húzzuk a vizet, azt töltjük itt a kézmosóba. Tehát most ennek mi értelme van? És sokszor így érezzük magunkat az önkéntes szolgálatban, hogy most ennek van értelme? Most miért is kért meg a pásztor erre? Vagy a vezetőm? Vagy most mit csinálunk? Most nem tudom, miért rakom össze ezt a gyerekhelységet itt, vagy miért rakok rendet, mert úgyis 2 perc múlva bejönnek, azt káosz van. Taknyos zsebkendők mindenfelé, meg mit tudom én, vagy miért rakom rendbe, úgyis jönnek a testvérek, azt szétnyomják az összes széket. Minek rakom én akkor előtte rendbe, mikor 2 perc rá meg, mert úgyis ugyanúgy néz ki. Mi értelme van? Semmi értelme nincsen. Tudod, nincs sok értelme. És ez azért van, mert sajnos a folyamat köt le. A folyamat köt le bennünket, és nem azt, tehát, mert nem értjük, hogy mi értelme van. És a 8. vers azt mondja, azután Jézus mondta nekik, merítsetek belőle, és vigyétek a nász nagynak. A szolgák így is tettek. Tehát lehet, hogy még hülyének, őrültnek is nézték Jézust. Mi van? Kézmosót most már telemertük vízzel, és most kockáztassuk meg az égést, hogy egy pohár vizet viszünk ebből neki. Jézus, küld anyádat. Az ő ötlete volt az egész. Tehát én nem, hát ne haragudjál. Miért nem te viszed? Mi égessük magunkat? Ezt mondja, szolgák így is tettek. Így is tettek. És ők nekik nem volt meg a kiváltság, hogy előtt elolvasták a sztorit, és tudták, hogy tudod, csoda történt. Boldogan mentek. Ó, boldog. Hát ez a legnagyobb őrültségnek tűnt abban a pillanatban. De valószínű ez volt, vagy nem tudom. Tehát, hogy Jézus mondta, hogy csináljuk. Mit csináltunk? Mit csináltunk? Sok értelme nem volt. De csináltuk. Mert Jézus mondta. Mert akármit mond, tegyétek meg. Megcsináltuk. És értelmetlen, hogy csináljuk. És 9. vers, Násznak megkóstolta a borrá változott vizet. Hoppá. Mikor változott borrá? Fogalmam. Hogy most már az edényben, vagy miközben vitték, nem tudom, biztos valaki szeretne erre egy nagy könyvet írni, és hatalmas nagy megvilágosodás, nincs jelentősége igazából. Tehát nem tudom, tehát találgathatunk róla. Lehet, hogy ez lehetne a délután nagy témája, hogy ezt megfejtsük. Mikor? Egyet tudunk, hogy abban a folyamatban történt meg a csoda, amikor emberek hajlandóak voltak hallgatni Jézus szavára. És tették akkor is, amikor esetleg nem tűnt értelmesnek. Oké? Tehát akkor történt a csoda, amikor emberek hallgattak az ő szavára, és nem tűnt teljesen értelmesnek. De akkor megtörtént a csoda. És ez fantasztikus. Fantasztikus. És 9. vers így folytatódik. Ugye a nász nagy nem tudta, honnan van a bor, de a szolgák, akik hozták, és izgultak, hogy ki ne terülj ahonnan. Figyelj, egyedül a szolgák látták a csodát, akik benne voltak. Az önkéntesek. Egyedül csak ők láthatták. látták a csodát. A nász nagy látta? Nem látta. A nép, az ünneplő nép látta? Nem látta. Azok látták a csodát, akik benne voltak, akik csinálták, akik hallgattak Jézus szavára, a szolgák, az önkéntesek. És lehet, hogy úgy voltak vele, tudod, tehát sokan azt mondják, hogy hát ezek a szolgák nem normálisak. Miért csinálják ezt? Minek csinálják ezt? De mire befejezték azt, amire Jézus utasította őket, addigra onnan van, ez nagyon jó. Vidámságot ad. Örömöt ad. Honnan szedtétek? A jó, a legjobbat tartogattátok a végén. Azt a mindenit. Tehát hihetetlen, hihetetlen. Tehát élvezte mindenki a végeredményt. De csak a szolgák látták a csodát. Hogy honnan, hova. Oké, és a szolgáknak volt úgymond köszönhető az, hogy ez a csoda megtörtént. Mert szerves részük volt benne. Mert ott voltak azok a szolgák, önkéntesek, akik hajlandók voltak keményen dolgozni. Keményen. És erre van szükségünk. Ja, úgyhogy ezért nem vagy őrült. Ezért nem vagy őrült, mert hogy mondd, ingyen dolgozol a gyülekezetben, szolgálsz, és önkéntes vagy. És nem kapsz érte fizetést. Mert láthatod a csodát. Láthatod, hogy emberek élete megfordul, találkoznak Jézussal. Minden alkalommal, amikor Jézus megment valakit, te láthatod. És ez nem kicsi dolog. Ez talán a legnagyobb dolog, hogy ebben mi betekintést nyerhetünk. Ez egy csoda. Ez egy csoda. Csoda. És ebben én úgy vagyok, hogy ebben részt kell venni. És az a vágyam, hogy ebben mindenkinek részt kéne venni. És a 9.-10. vers, akkor a násznagy oda hívta a vőlegényt, és azt mondta neki, mindenki a legjobb bort szolgálja fel először, és amikor a vendégek már részegek, akkor hozzák az olcsó bort. Te meg mostanáig tartogattad a legjobb borodat? És ezért az én szlogenem, és sokszor elhangzik a számból, mindig ez, hogy a java még hátra van. Mindig így mutatunk a jövőre. Gyerekek, örültök annak, ami történt? Jó van. De figyeljetek, a java még hátra van. A java még hátra van. És hiszek az imában, hatalmas, hatalmas, de azt vettem észre, hogy sokan hajlandóak imádkozni Isten akaratáért, de nem hajlandóak keményen dolgozni érte. Nem hajlandóak keményen részt venni benne. Imádkozhatunk hatalmas dolgokért, hogy Isten hatalmas dolgokat tegyen, hogy legyenek áttörések. De figyeljetek, részt kell vennünk a munkában. Részt kell vennünk, tennünk kell azt, amit mond. Muszáj. Még akkor is, amikor körülöttünk, ők azt mondják, hogy nem sok értelme van, amit csináltok. Majd lesz valahogy, mi hagyjátok már. Nem, hát Jézus 700 liter bort csinált nekik. Figyelj, valaki ma megjelenne az ajtód előtt 700 liter borral, annak mi az üzenete? Gyerekek, buli lesz. Nyilván nem öten kell meginni, mert abban nem buli lesz, hanem detox, meg halál. De hogy tudod, hogy a java még hátra van. A java még hátra van. Jézus nagyobb dolgokat akar tenni az életünkben, mint azt mi kigondolnánk. Ja, tehát, és kin keresztül teszi? Rajtunk keresztül. Olyanokon keresztül, akik elkötelezték magukat, hogy hallják az ő hangját. Hogy tegyék azt, amit mond. És elkötelezték magukat, hogy keményen dolgozzanak. És az ötödik, vágy, hogy az emberek tisztán lássák Jézust. Vágy, hogy az emberek tisztán meglássák Jézust. 11. vers. Jézus jelei és csodái közül ez volt az első, amelyet a galileai Kánában mutatott meg. Kézzelfoghatóan megmutatta a dicsőségét, a tanítványai pedig hittek benne. Tehát vágy, hogy az emberek tisztán lássák. Mikor azt tesszük, amire Isten hív bennünket gyülekezetként, és te tesszük, amit mond. Bármit mond. Hív bennünket, és tesszük. Akkor, tehát az emberek tisztában fogják látni Jézust. Körülöttünk, a kerületünkben, a városunkban, a környezetünkben. Ha azt tesszük, amit mondt, az emberek tisztában fogják látni. Tisztában fog, egyértelmű lesz. Tehát, és amikor tisztában látja valaki Jézust, közelebbről fogja követni. Tehát amikor tisztában látom Jézust, jobban megismerem őt, közelebbről fogom őt követni. Ebben biztos lehetsz. És, mert senki nem veti magát alá olyas valakinek, vagy Istennek, akit nem ismer. De ha jobban ismerem, és egyre jobban ismerem, egyre közelebbről fogom én őt követni. És egyre közelebb fogok én hozzá húzódni, mert a bizalmam növekszik. És ez a vágy ott kell legyen bennünk mindannyiunkban. Gyülekezetekben, vezetőkben, vezetőségben, csapatokban. Ha egy ilyen kultúrát tudunk létrehozni, hogy Jézus jelen van, tudatában vagyunk neki, és kétségbe esetben akarjuk hallani az ő hangját, és felismerjük azt, hogy ő jelen van, és keményen hajlandóak vagyunk dolgozni. És van bennünk egy vágy, hogy az emberek lássák őt, akkor emberek látni fogják őt. Tisztábban, mint előtte. Sokkal jobban le fogjuk leplezni Jézust. És ez a győzelem. Ez a győzelem. Ez a küldetésünk igazából itt a Földön. Hogy minél tisztábban látni Jézust. Nem csak mi a gyülekezetben, hanem a környezetünkben. Embereknek itt, ezekben a házakban látniuk kell Jézusnak a megnyilvánulását. Hogy amikor oda megyünk hozzá, hogy Jézus törődik velünk, akkor tudjanak valamit hozzácsatolni. Ja igen, mert ti törődtök velünk. Mert itt vagytok, és segítetek bennünket. Akkor már értem, hogy nem bort iszol, és vizet prédikálsz, mint az összes többi. Okay, mert ezzel találkozunk. Hanem, hát igen, ti itt segítetek ezen a környéken. Akkor a szátokból hitelesen hangzik az, hogy Isten törődik. Mert ti is törődtök velünk. Akik távol vagyunk igazából, meg semmi érdek nincsen. Na, úgyhogy ezek azok a dolgok, amiben én hiszek, és meggyőződésem az, hogy kell egy egészséges gyülekezeti szolgálathoz, kultúrához, és erre természetesen föl lehet fűzni sok-sok-sok részletet, technikát, módszert. De jegyezzük meg, hogy mindegy, hogy mekkora a gyülekezetünk, hogy hányan vannak benne, hogy hol vagyunk, hogy mekkora a csapatod, nem vagy őrült. Nem vagy őrült. Csak a szolgák látják meg a csodát. És nem vagy őrült. Óriási dologban van részed. És ezt becsüljük meg. Becsüljük meg, mert ez az, amitől én bezsongok. És ráturbózok a dolgokra. És ezért a zsongásért, ezért az őrületért nem kell elnézést kérni senkit.